listening to the program of the Ottawa Hungarian Community Center on Chin Radio 97.9 FM.
Önök az Ottawai Magyar Ház magyar nyelvű adását hallgatják a Chin Rádió 97,9 MHz-es frekvenciáján.
We wish you a pleasant evening.
Jó szórakozást kívánunk!
Most 20-án van Pünkösd vasárnapja. Szerettem volna meghatározni pontosan, mit is ünnepel a keresztény egyház e napon, így felkerestem a Wikipédiát, és a következőket tudtam meg. A Pünkösd a húsvét utáni 7. vasárnapon és hétfőn tartott keresztény ünnep, amelyen a kereszténység a Szentlélek kiáradását ünnepli meg. A Szentlélek, latinul Spiritus Sanctus, ezen a napon árad ki Jézus tanítványaira, az apostolokra, és ezzel a napot új tartalommal töltötte meg a keresztények számára. A Károli Gáspár Biblia szavaival. Amikor pedig eljött a pünkös napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas, szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valami lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak és leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan megteltek szent lélekkel, és különféle nyelveket kezdtek beszélni, úgy, ahogyan a lélek adta nekik, hogy szóljanak. A magyar kultúrában több szokás kötődik a pünkösdhöz. Jó néhány elemük a kereszténység előtti időkben nyúlik vissza. Ilyen a májusfa, amelyet hagyományosan a május 1-ére virradó éjszaka állítottak. Másik jeles alkalma pünkösd volt. A május 1-én állított fákat sokfelé pünköstkor bontották le. A májusfa, a zöld ág a természet megújhodásának a szimbóluma. A másik szokás a pünkösdi király választása. A középkor óta ismert szokás, ekkor ügyességi versenyen kiválasztották a megfelelő legényt, aki később a többieket vezethette, továbbá a pünkösdi király minden lakodalomba, mulatságra, ünnepségre hivatalos volt, a kocsmákban ingyen ihatott. Ez a tisztség egy hétig, de akár egy évig is eltarthatott. Érdekesség, hogy Verdi második operája, a megbukott Il Giorno di Regno, egynapos királyság is erről szól. Még egy ismert szokás a pünkösdölés. Ekkor a pünkösdi király és királyné párost kíséretükkel jelenítették meg. De volt olyan is, ahol lakodalmi menetet mutattak menyasszonnyal és vőlegénnyel. A szokás hasonló a pünkösdi királyné járáshoz, de ez elsősorban adománygyűjtésre szolgált. A gyerekek vagy fiatalok csapata énekelve, táncolva végigjárta a falut, s adományt gyűjtött. Nagy zeneszerzőink közül többen is írtak darabot pünkös tiszteletére. Kodály 1929-ben írta a pünkösdölőt az első éneklő ifjúság hangversenyre. Szövege így kezdődik. A pünkösnek jeles napján szent lélekisten küldeték. Megerősíteni szíveket az apostoloknak, melyet Krisztus ígér vala, mikor mennyországba fölméne.
Thank you.
Szokolai Sándorról sok személyes emlékem van, hiszen egy évig tanított ellenponttanra. De a legérdekesebb számomra nem is annyira a tantárgy, hanem ő maga volt. Ki nem fogyott anekdótákból, és sokat mesélt saját operájáról, a Vérnászról, ami akkoriban volt friss darab, és sok külföldi operaházban is bemutatták. Gyerekkorom óta operabolond voltam, és vagyok, ezért is volt nagy élmény számomra, hogy hetente találkozhatom egy igazi, élő, Európa-szerte híres operaszerzővel. Nagy hazafi volt, és Kodályhoz hasonlóan szívén viselte a magyarság sorsát. Talán ezzel is magyarázható kórusműveinek nagy száma. Ezek között találtam ezt a darabot is, amellyel zárom mai összeállításomat. Tehát műsorom befejezéseként hallgassák meg Szokolai Sándor pünkösdölőjét. Remélem, jövő héten ismét velem tartanak felfedező utunkon a magyar zene világában.
További jó szórakozást kívánunk!
Kötélnek áll, azaz nem akar kötélnek állni. Aki nem hagyja magát valamire rábeszélni, nem hajlandó valakinek a kívánságát teljesíteni, arra azt szoktuk mondani, hogy nem áll kötélnek, vagy nem akar kötélnek állni. Ebben az értelemben használja kifejezésünket Tolnai Lajos is egyik elbeszélésében. Amikor nem kapott kártyást, s a felesége nem akart kötélnek állni, olyankor csak áthivatott. Szólásunkat nyelvünk művelődés történeti emlékeinek kutatói az állattenyésztés köréből eredő szólásmondások közé sorolják. Feltevésük szerint eredetileg arra a csikóra vagy szilajlóra mondhatták, hogy nem áll kötélnek, amelyet pányvával kötéllel akartak kifogni a ménesből, de a bizalmatlan állat nem akart úgy állni, hogy meg lehessen fogni, hogy könnyen a nyakába vethessék a pányvát, vagy a fejére tehessék a kötőféket. Meg lehet, hogy valóban innen ered a szólásunk. Ahhoz azonban, hogy átvitt értelmű emberekkel kapcsolatban használt kifejezéssé vált, nagyban hozzájárult a körülmény, hogy hajdan a 18. század végén és a 19. elején embereket is fogtak kötéllel. A rendes hadfogás ebben az időben úgy történt, hogy az országgyűléstől megajánlott újonc létszámot bizonyos kulcs szerint kivetették a megyékre és a városokra, a megyék pedig a hatáskörükbe tartozó kisebb helységekre, falvakra. A helységek azután a kiváltságos rendbe nem tartozó legények közül kijelölték a besorazandókat. A választás elsősorban a legszegényebb néposztály gyermekeire, továbbá azokra esett, akiket valamilyen szempontból nem kívánatos elemeknek tekintettek. S ezeket, ha önként nem voltak hajlandók katonának menni, kötéllel fogdosták össze. Ezt a rendszert panaszolja fel egyik régi népdalunk is. Már mi nálunk verbúválnak kötéllel, úgy viszik a szegény legényt erővel. A gazdagnak 4-5 fia nem bántják, a szegénynek, ha egy is van, elrántják. A kötéllel való katonafogdosásról beszél Aranynak két szabadságharc korabeli verse is. A Nemzetőr dalban ezt olvassuk. Nem kerestek engemet kötéllel, zászló alá magam csaptam én fel. A Rásüt az esthajnal címűben pedig 831-ben fogtak volt kötéllel, és azóta mindig a császárt szolgáltam. Kötélnek áll, szólásunk mellett manapság is él egy olyan kifejezés nyelvünkben, amely közvetlenül a kötéllel verbúválás rendszeréből származik. Ha nagyon nehéz rábeszélni az embereket, hogy valahova elmenjenek, valahol megjelenjenek, azt szoktuk mondani, kötéllel kell fogni a résztvevőket. De persze senki nem gondol már ezzel kapcsolatban sem valóságos kötélre, sem pedig a kifejezés eredetére. A régi, erőszakos katonafogdosásokra.
Önök a barangolót hallják, Pap Hortenzia szerkesztésében. Mivel sokan utaznak látogatóba kirándulni az óhazába, ezért néhány érdekes helyszínt, várost, nevezetességet, programot ajánlunk kedves hallgatóinknak, talán épp arra járnak, vagy netán ajánlásunk után arra vennék útjukat. Amolyan óhazai barangolásra hívjuk önöket, tartsanak velünk, és legyen papír ceruza a kezük ügyében. Abban ugye egyetértünk, hogy a betyárok üzemanyaga a jófajta borocska volt. Jöjjenek át velünk Morra, ahol az ezer jó terem. A tavasz első nagy vendégváró rendezvénye Móron a Szent György heti vígasságok, mely 1999 óta immár hagyományosan április végén zajlik. A sokszínű rendezvény kulturális, gasztronómiai és borászati programjaival csalogatja Mórra a vendégeket. Az ezer jó fakanál forgató, borral készülő ételek országos főzőversenye mellett lesznek itt helytörténeti, képzőművészeti és borászati kiállítások, koncertek, városi kórusfesztivál, borverseny, népművészeti kirakodóvásár, ezer jó félmaraton, nyitott borospincék, gyermekprogramok és táncegyüttesek bemutatója. Mint már említettem volt, Mór az ezer jó hazája, a dunántúli régióban, Fejér megyében, a Bakony és a Vértes közötti Móri járok legjelentősebb települése. A várost ma több mint 15 ezer lélek lakja, kedvező földrajzi fekvésének és ezen a tájon élő magyar és német ajkú lakosság szorgalmának köszönhetően mindig kitűnt a hasonló méretű magyarországi városok közül az ezer éves település büszke múltjára. Mór térségében az új kőkorra tehető az első falvak megjelenése, Krisztus előtt 800 körül Kelet-Európa felől érkező törzsek foglalták el a Kárpát-medencét, a Móri árokban átvezető közlekedési útvonalnak a rómaiak korában is nagy jelentősége volt. A történelmi leletek szerint Mór és térsége lakott hely a magyar államalapítás korai időszakában. A Veszprémi püspökség 1246. évi jegyzőkönyve említést tesz a város régi templomáról, melyet első István királyunk építtetett. Mór népessége alapítástól kezdve magyar volt, csak a török kiűzése után kezdték meg a németek betelepítését, mivel a magyarokat a törökök megszállása megtizedelte. Szulajmán szultán 1543-ban Esztergom elfoglalása után vette be Mórt, és csak 1688-ban szűnt meg a 145 évig tartó török uralom. Az osztrák császár 1691-ben a várost 60 ezer rajnai forintért eladta Hochburg János udvari tanácsosnak és katonai élelmezési főprefektusnak, akinek halála után fia János Domokos kezdte meg a németek betelepítését a kapucinus rend behozatalával. A városka olyannyira fejlődött, hogy Mária Terézia Bécsben 1758. március 16-án kiadott kiváltság levele kimondja, a jövőben Mór község ne csak a mezőváros névnek örvendjen, hanem évi 4 vásárt is megtarthat. Hazánk 22 borvidéke közül méretében a kisebb, hírnevét tekintve pedig a jelentősebb borvidékek közé tartozik a Móri. Már a 16. század elején bőven termett itt bor, de a gazdasági és külpolitikai helyzet megváltozása útját állta a kereskedelemnek, így a bor az országban maradt. A megtermett bor sok volt, az iható víz kevés, így a betegségek ellen védekezve, hát rászoktak a borivásra. A szőlő és borkultúra fejlődésének fontos szakasza a török kiűzése utáni időszak. A fellendülésben jelentős szerepe volt a környékre telepített kapucinus rendeknek, illetve rendnek, és a német telepeseknek, akik magukkal hozták korszerű eszközeiket, fejlett munkakultúrájukat, a móri kapucinusok szoros kapcsolatban álltak tokai rendtársaikkal, akik aztán szőlővessző küldésével segítették a szőlők újratelepítését. A borvidék későbbi fajtáját, az ezer jót is ők telepítették be. A 19. századra a móri borvidék borai egyre nagyobb mennyiségben kerültek az osztrák kimérésekbe. Ebben az időszakban a móri bor eladási ára olyan magas volt, hogy a magyar borok közül csak a tokai borok előzték meg. Egy 1700-as évekből származó történet szerint a kapucínus pincében ügyködött ideje nagy részében Gábriel barát. Arról volt híres, hogy a pince összes hordóját ismerte, tartalmát szorgalmasan kóstolgatta. Sem a vendégek, sem a rendtársai nem tudtak olyan bort mutatni neki, amelyet ne ismert volna fel, pedig a pince több száz tételt rejtett magában. Egyszer egyik szerzetes társa jól megviccelte a derék Gábrielt. A pince félhomályában egy pohár italt kínált neki. A barát hosszan ízlelgette, forgatta a szájában, de a végén teljesen magába roskadva csak annyit szólt, ezt a bort nem ismerem, honnan való? Ekkor derült ki a nagy igazság, a pohárban víz volt, a lelkes pincemester barátról pedig kiderült, hogy régóta nem ivott már ilyet. Kedves hallgatóink, kellemes barangolást kívánunk a Magyarországra látogatóknak.
Ha fáj, ha bánt az élet, csak így áll és elszáll a gond, tiszteld, mint apád a hegylevét, ameddig megy beléd, hát csak így áll, ha fáj, ha bánt az élet, csak így áll és elszáll a gond. Ma este mindenki víg legyen, kocincs, hogy így legyen, hát csak így áll, de bort! Isten rendelése szenvedj, ám de mégse sírjál, ne hagyd magad el. Így hát bűnös, aki nem tölt, ez a perc most fenkölt, duplán inni kell. Ha fáj, ha bánt az élet, csak így áll és elszáll a gond. Ígyunk a papára kétszer is, ma már a hétszer is, hát csak így áll, de bort! Szeressük egymást a hegylevét, ameddig megy beléd, már csak így áll, ha fáj, ha bánt az élet, csak így áll és elszáll a gond. Ma este mindenki víg legyen, kocincs, hogy így legyen, hát csak így áll, de bort! Isten rendelése szenvedj, ám de mégse sírjál, ne hagyd magad el. Így hát bűnös, aki nem tölt, ez a perc most fenkölt, duplán inni kell. Csak így áll és elszáll a gond. Ma este mindenki víg legyen, kocincs, hogy így legyen, hát csak így áll, ha fáj, ha bánt az élet. Csak így áll és elszáll a gond. Tiszteld, mint a pád a hegylevét, ha meddig megy belé, hát csak így áll, de bort.
Felhívjuk kedves hallgatóink figyelmét, hogy az ottawai magyar katolikus közösség miséit minden vasárnap 12 órai kezdettel látogathatják a Leaside Avenue 1303 szám alatti Szent Erzsébet templomban. Az ottawai Calvin Magyar Református Gyülekezet Isten tiszteletei minden vasárnap 1 órakor a Gloucester Presbyteriánus templom épületében kerülnek bemutatásra. Cím: Pike Street 91. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm Gulyás Ferencet. Kisbojtár együttessel egy kanadai turnén vesz részt. Azt szeretném kérdezni tőled, hogy hogyan kerültél a népzenével kapcsolatba, ha mesélnél a kezdetekről, Sándor falváról, kik inspiráltak először?
Hát azt kell tudni rólam akkor így népzeneileg, hogy néprajzilag, hogy én Sándor falváról származom, ami Szegedhez van nagyon közel, és ezen a vidéken a citára nagyon népszerű hangszer volt, és mindaddig, amíg a média nem terjedt, tehát a televízió, a rádiózás, addig előtte, ha valaki akar zenét hallgatni, akkor játszani kellett a valamilyen hangszeren. Most erre a citára kiválóan alkalmas hangszer, és utána, amikor a rádió terjedt és a televízió, akkor ezek a hangszerek fölkerültek a padlásra. És ugye majdnem minden második ház padlásán tudom, hogy van citára, vagy volt citára abban az időben, és a miénken is volt egy citára. És én akkor, mikor 10 éves voltam, akkor ment az a Rózsa Sándor tévésorozat a tévébe, amikor a sorozat minden egyes része végén énekelte Budai Sándor bácsi ezt az esik eső, szép csöndesen csöpörög, ezt a nótát, amit citerával kísértek. És a filmsorozatban többször is felhangzik, fölcsendül a citera muzsika, még a film képen is van citerázak ott a tömlöcben. És ez a hatás, hogy ez a citera muzsika, ahogy megérintett engem, és ráadásul a padláson meg van citera, hát ennek hatására mentem én fel a padlásra kisfiú koromba, és elkezdtem pengetni azt az egy vastag húrt, ami volt rajta, és énekeltem rá a pengetés mellett a Rózsa Sándor nótát, és édesapám meghallotta azt, hogy én a citerához nyúlok, ugye, és lehozta a padlásról, és fölhúrozta nekem az édesapám. De ez olyannyira volt benne ott a társadalmi szokásba, hogy tudod, régen a falusi embereknek mindent kellett érteni, ami ház körül van. Meg kellett javítani a gerebét, vagy kellett tudni csinálni, mint a hólapátot, vagy kellett tudni szántani, vetni, aratni, állatot gyógyítani. Na, ugyanígy kérdez, része volt a citera javítás. És édesapám tudta a hagyományból, hogy a citera tetőnek nagyon jó, ha rostál peremét kiegyenesíti, vízbe beáztatja, a jó sűrű szálló, talán aztán fűzfa volt, és az apukám kicserélte a citerán a tetőt, és fölhúrozta nekem ezt a citerát. És azt is tudta, hogy nem húrokat vett rá, hanem egy villanydrótot, sodronyt tudta, hogy az jó lesz, és akkor lúttollal kezdtünk pengetni még abban az időben, és az én első citera tanárom a nagymamám lett viszont, aki meg kiderült, hogy a családban mindenki tud játszani a citerán az idősebbek közül, csak én meg a testvérem, aki ugye én 10 éves voltam, ő 11, és hát lúttollal kezdtünk pengetni, és annyira megszerettük, hogy a végén alig volt toll a libán, állandóan citeráztunk, és akkor tulajdonképpen innen indult ez majd. Aztán később megtudtam, hogy ez a zenekar, aki játssza a Rózsa Sándor végén a citera muzsikát, ez az én falumban üzemel. A Sándorfalvi citera zenekar, és utána én gyerekként elmentem a Budai Sándor bácsihoz, így kerültem kapcsolatba magával a zenekarral, aminek utána oszlopos tagja lettem, majd aztán saját gyerekzenekart alapítottam, ami becsatlakozott ebbe a zenekarba, akikkel már mi nagy komoly versenyeket nyertünk gyerekkorunkban. Utána megismertem egy Birinyi József nevű népzenész, néprajzkutatót, aki segítségével Budapestre költözhettem, mint hivatásos zenész, és akkor Budapesten már a Bihari János Néptánc Együttesben dolgoztam, mint hivatásos zenész, ekkorra én már több hangszeren játszottam, mert közben vágytam arra, hogy tudjak más hangszereken, érkezett a furulya, a dorom, majd később a duda, a tambura, a tekerőlant, majd később elkezdtem én is magam készíteni a hangszereket, és tulajdonképpen tovább fejlődött ez a hangszerkészítés és a hangszereken való játék technika elsajátítása, és tulajdonképpen minden hangszer érdekelt, ami ilyen népi. Ugyanis azért tudni kell, hogy ezeken a népi hangszereken nem olyan nehéz játszani, mondjuk egy hegedűn, vagy egy zongorán. És tulajdonképpen pár hónap alatt egyik, ha egy hangszer jól megy már, vagy kettő, akkor a harmadik már könnyebben, mint amikor valaki nyelveket beszél, és akkor egyik nyelv után könnyebben jön a másik. És akkor így fejlődött, és akkor lettem egy univerzális olyan népzenész, aki Budapesten alkalmas volt arra, hogy egy hivatásos néptáncsoport, illetve egy néptáncsoport hivatásos zenekarában pontosabban játszon. Majd később kapcsolatba kerültem a popzenével is, és most kapsz egy kis szózítást.
Igen, nagyon előre szaladtál, mert tudom, ilyen 11 évesen ezt olvastam a életrajzodba, hogy volt az első sikered a citerával, és ehhez a Budai Sándor bácsihoz jelentkeztél, és hogy először nem vett fel a citera zenekarba, mert hogy ez egy szalmaláng lesz, és hogy ez majd ki fog oltódni, és
egy kis unszolás kellett a bácsinak, hogy bevegyen a csapatba.
Hát igen, nem is tudtam, hogy ilyen jó fölkészült vagy belőlem, de ez abszolút így van, csak én tovább akartam ezt lépni, hiszen olyan sok minden történt. Ez úgy történt, hogy én elmentem a Sándor bácsihoz, és ugye azért mentem oda, hogy rendeljek egy citerát. De nyilván, hogy egy felnőtt ember nem áll szóba egy gyerekkel, mikor rendel hangszert, és akkor elmondtam, hogy én szeretnék játszani a zenekarába Sándor bácsi, és azt mondta a Sándor bácsi, hogy ez szalmalák föllobbanás, hogy hamar ellobban, aztán semmi hamba, parazsa nincs, és akkor ő nem kínlódik velem erre a rövid időre, mert rendőr drágább az ideje. És ekkor alapítottam én meg a gyerek zenekaromat, a testvéremmel, a szomszéd fiúval, az osztálytársaimmal, és én úgy éreztem, hogy én nekem ez megy. Hamar meg is nyertem az első ilyen úttörő, akkor még úttörő mozgalom volt Magyarországon, hamar kinőttem a nagymama tudását, és akkor már önmagamtól rájöttem, hogy hogyan kell ezen fejlődni, mindig kint volt hangszer az asztalon, és az a titka, ha valakinek a gyereke zenét tanul, üzenem neki innen a mikrofontól, hogy mindig az a lényeg, hogy a hangszer legyen elő az asztalon, meg a pengető, meg a vonó, tehát a gyerek bármikor jön, megy, ne kelljen tokból kivenni, akkor sose gyakorol. És akkor ez így volt nálam, állandóan szólt a citera, és akkor Sándor bácsi meglátott engem úgy talán 2 év múlva egy versenyen, a Sándor bácsi hírét vette annak, hogy a faluban van egy kis gyerek, aki játszik, és szinte látom magam előtt a Sándor bácsit, a Sándorfalvi Kultúrház akkor még olajos padlóján, szalad utána, vagy lejöttünk a színpadról a citera zenekarommal, hogy kisöcsi, várj, és így túrta át magát a tömegen, és a kezei fönn volt, hogy integetett, hogy várjál meg kisöcsi, de tudom ki vagy, és akkor meghívott a zenekarába, aminek én nagyon-nagyon örültem, és abszolút a hierarchia aljára hajlandó voltam visszamenni, ugye, hát a Nagybudai Sándor bácsi mellett. És ebben a zenekarra utána úgy dolgoztunk, hogy a fele az én gyerekzenekarom volt, másik fele pedig a Sándor bácsi idősebb zenekara, és akkor utána az idősebbek kihaltak, a Sándor bácsi a nagyon nagy barátságba keveredtem, még az esküvőmön is ott volt 1984-ben, és a nagykor különbség ellenére az életem meghatározó személyiségével vált. Tulajdonképpen ha ő nincs, akkor én most itt sem vagyok.
88-ig ennek a zenekarnak a vezetője is lettél, ugye?
Igen.
És közben már föl is költöztél Budapestre, igen. És akkor másik történetek is megindultak.
88-ban volt egy nagy Ki mit tud, amit a televízióban mindenki nézhetett, hogy a sorozat ez a nagy Ki mit tud, amit ugye mindenki nézett. És ezen a versenyen mi nem indultunk, bárcsak a tévések megláttak minket egy válogató rendezvényre, eljöttek egy ilyen népzenei országos minősítőre válogatni, hogy hát, ha valaki majd jön a Ki mit tud, akit ők jónak találnak. És meghívtak minket a tévések erre a Ki mit tudra, és ezt én elvállaltam a zenekarra, mondtuk, hogy jó, hát jó, nem indultunk volna, mert Ki mit tudra, citerazenekar, minek, mert menj a tűznyelő, meg amit a zsonglőr, de citerazenekar Magyarországon nem poém. És a tévések ódákat zengtek, hogy micsoda őserő van a mi zenénkben, és micsoda idézeteket mondtak rólunk, ott már meg nem tudom, hogy mit, de emlékszem egy komoly ilyen tévés úri ember volt, és akkor elvállaltuk, és ezt a Ki mit tudott, mi meg is nyertük 88-ban, és akkor már én éreztem, hogy itt nem fogok visszaköltözni, annál is inkább, mert már akkor Budapest mellett Tárnok nevű településen épült a házam, és akkor úgy gondoltam, hogy nem fogok tudni lejárni egyéb elfoglaltságot mellett rendszeresen, és azt mondtam, hogy egy ilyen csúcson akkor elköszönök a zenekartól, és akkor átadtam a stafétabotot az utána következő Róder László nevű úriembernek. Egyébként ez a zenekar azóta is működik, mert a Sándor bácsi 1957-ben alapította, és a Magyarország legrégebben működő zenekara azóta is működik, tiszteletbeli tagja vagyok, és hazajárok oda hozzájuk, már sajnos a szüleim meg a testvérem nem élt, hát ha hazamegyek Sándorfalvára, akkor náluk is alszom valamelyik zenekari tagnál.
Különben ilyen citerás faluból vagyok én is, hogy a környéken senkinek nincs citera zenekara, csak a Százd nevű községnek.
És én csináltam szintén a hangszereiket.
Tényleg?
Igen, a Százd.
Borka László.
Igen, Borka László.
A vezetője. Igen, az tanított minket alapiskolában. Valamilyen szinten én is citerázok, csak tokba elzárva ott van nekem is a citerám. Itt egy nagyon kedves bácsi készítette, Drágán József, és sajnos, hogy nem veszem elő a citerámat. Milyen zenekarok következtek ezután, a citera együttes után, ugye Budapesten, ha csak így felsorolnád?
Én 1984-ben bevonultam katonának, nem 83-ban, bocsánat, katonának, és 84-ben szereltem le. Megalapítottuk a Mentefolkot, ami a Mentából lett azért, mert a címa, a névadó úriember lejogvérte a nevet, és ő elment az iraki szimfonikus zenekarba, amikor volt a irak-iráni háború, a Debrecen Laci barátom, és kellett egy másik név, és akkor na, adja magát, Mentából legyen Mente. Ez a zenekar a mai napig működik, kiváló zenekarról beszélünk. Majd később én kapcsolatba kerültem könnyű zenei együttesekkel, méghozzá a Republikkal először, ugyanis az a csoda történt, hogy az én régi egyik kollégám, a Szabó Andis, aki a Mentefolkban egy ideig hegedült, a Republik együttesnek lett a hegedűse, és kellett ott egy olyan hangszeres, aki Tekerő Anton játszik, és akkor adta magát, és ráadásul olyan véletlen, ugye, hogy a Szabó, ez a Szabó Andis barát nálam járt a kertemben, és ott beszélgetünk, sétálgatunk, egyszer a kertszomszédomban egy eladóház volt, és onnan az ablakán kiszól a Boros Csaba, a Republik Együttes basszusgitárosa, hogy Szabó Andis, mit csinálsz te a kertemben? Vagy a szomszéd kertben, majd kiderül, hogy megvette a házat. És mondja, hát figyelj Csabi, hát ő az a Gulyás Feri, akit olyan sokat emlegetünk. Ugye kiderült, hogy a Boros Csabával mi kertszomszédok vagyunk, és azóta, hát ez a régen 20 évvel ezelőtti történet, összenyitottuk a kert végét, és akkor sokat muzsikáltam utána a Republikkal éveken keresztül. A Csabáékkal nagyon sokat muzsikáltam, de a mai napig tart a kapcsolatom velük, ugyanis majd hazamegyek a Kanada-USA turnéról, június 2-án játszom a Republik együttessel, sőt, a kapcsolat olyannyira jó, hogy most van Boros Csabával közös szerzeményünk, Ha igaz lenne címmel, meg lehet nézni a YouTube-on, ott van, beütitek Republik, Ha igaz lenne, több formájában is ott van ez a dal. És egyébként, mikor ez a republikos történet ment, akkor pedig kapcsolatba kerültem, mert a Republiknak én csak vendégzenésze voltam mindig, a lemezeken, nagy koncerteken, meg egy időben voltam ilyen rendszeres közreműködő, hanem megalakult a Nox együttes, ami körülbelül 2000-ben a Nox az tarolt, aratott Magyarországon, rakétaként jött be a köztudatba, kiváló zené, a legjobb zenészek közül válogattak, tényleg abszolút mindenki élvonalbeli volt, és nagyon büszke vagyok arra, hogy én ott megfeleltem. Olyannyira megfeleltem, hogy az első persze az utolsó tagja voltam a Nox együttesnek, és minden lemezén játszottam. És most újra van Nox, de nem Nox néven, hanem Péter Szabó Szilvi, aki igazából egy nagyon meghatározó jelenség a magyar könnyűzenében. Újra összeszedte a csapatot, harmad Szabó zeneszerzővel, a régi szövegírókkal, a régi zenészekből, akik csak tudtak, ott tartottak, és így kerültem oda én is. És pont most így volt, ami most indul a nyári turné, és pont amíg én most kín vagyok, 7 év után 2 előadásról le kellett mondanom, hogy nem vagyok ott, de elengedtek, mondjam így, most elengedtek, mert prioritást élvez egy ilyen nagy színpadon zenekar, de miután Amerikában a Kisbojtár énekegyüttese vagyunk, akik gyerekek, és énekelnek a lemezen, és már bezsongtak erre az útra, természetesen ez volt az első, hogy a gyerekekkel nem szórakozunk, hanem akkor, ha már megvan a repülőjegyben, innen akkor jövünk, és itt vagyunk, és nagyon szép turnéban vagyunk. Még van ugye Ottawa, és ezen kívül Montreal, és utána hétfőn utazunk haza. És amikor én elhatároztam, hogy csinálok, mert van saját hangstúdióm, hogy csinálok egy ilyen lemezsorozatot, akkor nekem ez, miután kitaláltam, hogy gyerekek énekeljenek gyerekeknek, akkor ismertem a Krisztinát, és hozzáfordultam, hogy Krisztina, légy szíves, megmondtam, mit csinálok, van-e kedved hozzá, adjál nekem kérlek tehetséges, szép hangú gyerekeket különböző karakterekre, és neki a bőséges választékból, miután országos és megyei versenyeket nyerő gyerekei vannak, adott nekem bőven gyereket, mind a két eddig elkészült lemezre, és akkor közülük én tudtam válogatni azon belül is, hogy melyik dal, melyik gyereknek áll jól, hogy jó eltalált legyen, és a karakterek ígyenek a dallamhoz. Tulajdonképpen ebben a turnéban vagyunk most itt nálatok.
Nagyon sok sikert kívánok a további föllépésekhez. Még azt meg szeretném említeni a hallgatóknak, hogy 2013-ban elnyerted a Magyar Kultúra Lovagja címet, amelyet olyan alkotók, művészek kapnak, akik a kultúra különböző területein tevékenykednek, vagy életmű díj. Hát nagyon nagy szeretettel gratulálunk hozzá, és még kívánjuk, hogy sokáig terjeszd a magyar népzenét és a magyar kultúrát.
Köszönöm. Egyébként erre a címre sokáig van, akik várakoznak, mert van egy apródi, meg nem tudom, ilyen évek telnek el. Nekem ezt a címet egyből megadták. annak a programnak az alapján. És érdekes, tehát annyira nem igazán vettem komolyan először ezt, mert ugye nekem a saját életem nem olyan nagy dolog. Tehát én ez vagyok, tehát másnak lehet, hogy nagy probléma, vagy nagy látványosság, hogy valaki mit tudom én tud zongorázni, egedülni, vagy ennyi hangszeren játszik. De én nekem azért nem, mert ez az én életem. És még viccelődtünk is a barátnőmmel, emlékszem, hogy lefeküdtünk este aludni, és akkor reggel ágyban ért a hír, hogy megkaptam a címet, telefonált egy barátom, aki közölte. Még viccelődtem is a barátnőm, mert nézd már, milyen érdekes, parasz gyerekkel feküdt, egy lovaggal ébredtél. És ugye továbbra sem nőttem nagyot a saját szememben, de viszont maga az a közeg, ahol ezzel behelyeztek, arra viszont nagyon büszke vagyok. Éppen mondtam, szegény anyáma élne, most nem mondom, hogy fiam, rossz társaságba keveredtél.
Még egyszer gratulálok hozzá, köszönöm. És sok sikert kívánunk, és remélem, hogy gazdag élményekkel tértek haza Kanadából. Köszönöm szépen!
Nagyon szívesen!
Szép lenne, ha minden beszéd igaz lenne, a kimondott szó nagyon erős, falak dőlnek le útja előtt. Úgy tanultam nagyapámtól, bármit mondok e világon, a szavam mögött ember álljon, az ígéretem kővé váljon. Szavak mögött ember álljon, az ígérete kővé váljon, a szavak mögött ember álljon, az ígérete kővé váljon.
A műsorszerkesztői Tóth Magdolna, Finta Gábor, Lapos Tibor nevében a mikrofontól Kolesár István kíván további kellemes estét. A jövő héten visszavárjuk Önöket. Time will soon be
it's your turn to